Böjte Csaba testvér lelki gyakorlatának második részét hallhatják Szent Józsefről.
Engem feldarabolnának, ugye, mit tudom, szív, vese, máj, mindent ki lehetne mutatni, de azt a fránya lelkismeretet, egy 5 centis, 2 gramos valamit nem lehetne megmutatni, nincs ilyen. És mégis ugye az ember méltóságát a lelkismerete adja. És ugye például most Amerikában volt egy nagy szavazás, és igazából mi győzött? Az emberek lelkismerete. Ők úgy érezték, hogy Donald bácsira kell szavazzanak, nem? És most ez tetszik, nem tetszik egy csomó embernek, most hogy mondjam, mennyi pénzt ide-oda befektettek, hány média próbálta mondani, de mégis a lelkismeret diadala ez. Most nem az, hogy kigyőzött, hanem igen, az emberiség elfogadja, hogy a te benned megszólaló Isten a legfelsőbb fórum. Nekem nincs jogom felülírni és azt mondani, hogy hát te nem jól szavaztál. Nem, te úgy érezted, és az Istenre hallgattál, lelkismeretedre, és reméljük, hogy hát ez az Isten szava vox populi, vox dei tovább viszi a világunkat. De ne menjünk be a nagy politikába, maradjunk inkább a mi körünkben. Igen, vajon szól Isten hozzánk? Szólhat Isten hozzánk? Talán ez a legfontosabb kérdés, és erre kellene tudatosan magunkat ránevelni. Mert ha keresztények vagyunk, akkor egész biztos Isten nem karba tett kézzel nézi a mennyek országából a mi vergődésünket, hanem úgy, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus mondja, olyan szépen mondja, hogy atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodok. Na én ebben a köztünk, bennünk munkálkodó Istenbe hiszek. Tehát a béke, a szeretet, a lelked mélyén irányt fénymutató Istennek a szavától függ. És én azt gondolom, hogy akkor lesz itt Vácon, Kárpát-medencében jó világ, el tudunk csendesedni, és a döntéseink előtt meg tudjuk, megmerjük kérdezni, mennyi atyám, mit akarsz, mit tegyek? És egészen biztos, hogy Isten szól hozzánk, a maga egyszerűségében szól hozzánk. És erre bíztatok mindenkit, hogy merjek hinni, bízni a lelkismeretem szavába. Persze ugye benne van a hittankönyvben is, hogy hogy szól Isten hozzánk, a harmadikos gyerekeknek tanítsuk hittanórán, eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Nagyon egyszerű, nem? Tehát, hogy mit tudom én, van egy fiatal ember, és neki megtetszik egy lány, és úgy érzi, hogy mindenféle virágot kell neki, hordjon meg bombont, hogy azt elhízik, nem hízik az ő dolga, de viszi. Miért? Hát annyi más lány, mert mi pont annak kell vigye? Azért, mert úgy érzi. Mert mellette szárnyai nőnek, mert csip-csirip, hogy mondjam, elkezd dadogni, meg lepirul, meg minden. És fordítva is az a lány. Annyi más fiú is van. Múltkor jön az egyik lányunk az iskolában, mondom, gratulálok, és azt mondja, mihez? Hát mondom, látom, szerelmes vagy. Igen, a papbácsi megint ugrat, van, mit lát rajtam? Hát mondom, nem éri a lábad a földet. És Mafra Leánka lenézett, hogy tényleg úgy van-e. Hát miért? Te pattanásos fiú ránézett, és ő még ilyen szépet nem látod. És a Leánka elhiszi, hát csak tudja, az a fiú mit beszél, nem? És kivirágzik, megszépül, egy postáról lehet látni, ő szerelmes. Igen, testvéreim, mi ez, ami bennünk van? Vagy érzed azt, hogy olyan érdekes, hogy Ausztráliából egy egyetemi tanár közgazdászatot tanított, ezt csinált egész életében, a lánya elment egyetemre, és úgy érezte, hogy ez az egész közgazdászat, bankszakma egy kicsit bűzlik. Inkább mások zsebibe kell benyúlni, és ő igazából egyetemen ezt kéne tanítsa a gyerekeknek. Na, és úgy érzi, hogy ő ezt váltani akart. És ott hagyta az egészet, és eljött hozzánk, és azt mondja, szeretne segíteni az árva gyerekek nevelésében. Ott született kint Ausztráliában, nem járt soha Erdélyben. És eljön. És ott van már egy hónapja, és mosolyog, és kacag, és a rokonai, az édesanyja azt mondja, hogy az a fiatal ember kivirágzott. Most, hogy mondjam? Én nem hiszem, hogy nekem volna olyan ékes szólás, hogy valakibe ilyen döntést hozzak. Tehát hinnünk kell, hogy az élő Isten ma is működik az emberek szívébe. És hiszem azt, hogy ha te hallgatsz az Isten szavára, az életed kivirágzik. És Szent Józseftől valahol ezt kéne megtanuljuk, hogy ne a vágyaink, ne a pillanatnyi hangulatunk, ne az ösztöneink vezessenek bennünket, de még ne is csak a sima számító józan eszünk, hanem Isten szent lelke vezessen bennünket. Mondjak el egy, azt mondtam, politikával nem foglalkozunk, de mégis mondok egy történetet, ami nagyon izgalmas számomra. Képzeljék el, ugye 52 éve Romániában megválasztottak egy német származású elnököt, Johanniszt. Nagyszerű, mindenki boldog volt, magyar párt is nagyon boldog volt, abban a helyben kilépett a kormányból, gondolták ettől aztán, hogy mondjam, na, új választások lesz, nem tudom, mi volt a stratégiájuk. Tény az, hogy csak annyi történt, hogy a román pártok nagyon megharagudtak a magyarokra, és mindenféle büntetést kezdtek osztani. Valami fiatalokat megbüntettek Szentgyörgyön, hogy nyáron, hát ez ősszel volt már karácsony, decemberben, karácsony előtt, hogy a nyáron énekelték a magyar, meg a székely himnuszt. Na jó, megbüntették őket. Másokat megbüntették azért, hogy miért adták ki a székely zászlót, meg a magyar zászlót. Szóval állt a bál, karácsony előtt mindenki duzzogott, puffogott, tetszik tudni ez, hogy van. Na hát, és a fiatalok ugye hát ilyen lendületesen elmentek a prefektus úr palotájához, és adtak egy szerenádot neki. Elénekeltek, ami himnusz eszükbe jutott mindent. Pápai himnusz, francia himnusz, hogy legyen neki himnuszom. Na, adjon büntetést, na ez, erre varjon gombot. Olyan jó sikerült az énekpróba, hogy másnap már a félváros ott volt. Szerdán egész sokan voltak. Ott a, hogy mondjam, és akkor hívott a polgármester, meg a megyei tanács elnökeihez, hogy menjek el, mondjak valami szépet, imádkozzak, az emberek nyugodjanak, meg jön a karácsony, menjenek, az, aztán utána folytassuk, ahol abba hagyták. Hát gondoltam, na hát elmegyek a templomba, imádkozunk, az nem árt senkinek, hogy mondjam, hát, majd kicsit jópofizok, majd csak lesz valahogy. El is mentem, hát este, délután az 5 óra után volt, hát ugye decemberben a Székelyföld, olyan korom sötét van, mint a csuda, ilyen havas, nyálkás idő volt, esett az eső, vagy hó, vagy citált, ott valami is. Most képzeljék el, ott van az épület, prefektus úri palotája. Tesz egy ablak sincs kivilágítva, sötétben ott van, és előtte ott állnak ezek a kemény legények, ugye rossz volt az idő, fel voltak öltözve, maszka, mindenféle, ugye ilyenkor szoktak, ugye ők keményen, és hát velük szembe ott állt a nagy tömeg, nem tudom hány ezer ember, de a félváros, a háromnegyed város ott volt, fogták így a zászlaikat, mint valami lándzsákot, és éken, torkuk szakadtába énekelték a himnuszokat. És középen volt, hát egy ennél vékonyabb kicsi mikrofon. Na azt mondja a polgármester, milyen jó, hogy jöttem, menjek, és mondjak imád. Hát ha hiszik, ha nem, én szeretek imádkozni, de abban a pillanatban nekem semmi imádkozhatnékom nem volt. Hát úgy elcsendesedtem, hál' Istennek még volt egy pár himnusz, ugye, amit el akartak énekelni. És én mondtam, mennyei atyám. A Szent Fiad azt ígérte, hogy ne gondolkozzunk, majd abban az órában eszünkbe juttatod azt, amit mondani kell. Mennyei atyám, én ennél olyanabb órát el sem tudok képzelni. Hát most vagy soha, de súgjál keményen, mert hát én mentem egy olyan beszéddel oda, de hát én hát gondoltam, én most valami rosszat mondok ezekről, azok fognak engem meglincselni. Hát meg azoknak mondok valami rosszat, akkor ezek szöknek hátulról nekem. Hát sehogy se tetszett nekem az a helyzet. Ott álltam, néztem, hogy mondjam, és úgy éreztem lelkem mélyén, mintha mondta volna jó Isten, hogy hát de fiam, hát egy parancsot adtam, a szeretet parancsát, de marha nehéz azt megjegyezni, mi? Hát ennyi. És hát úgy kiálltam, és akkor mondtam, hogy kedves székely atyafiak, az a magyar ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni, hát a vele együtt élő románokat, az nem jó keresztény, az nem jó magyar ember, az biztos hosszú távon nem akarja Erdély javát. De ugyanazzal a mondattal mondtam tovább is, hogy az a román ember, aki nem tudja tisztelni, szeretni a vele együtt élő magyarokat, székelyeket, hát az nem jó román ember, az nem jó keresztény, az egész biztos hosszú távon ennek az országnak a javát nem akarja. És nem tudtam tovább mondani, mert elkezdtek tapsolni. És nem csak az atyafiak tapsoltak, hátul ott ugye kopogtatták a pajzsukat, a nagyfiúk is, hogy nekik is tetszett. Na, úgy felbátorodtam, és elmondtam, hogy én őszinte legyek Erdélyben, nem a románokkal van nekem a bajom. A Gödörrel, az úton, alig tudtam oda menni. Nincs ahol elhányva, azzal is bajom van. Hát a kórházaim nincsenek kivilágítva, mert mit tudom, már lassan villanyra sincs pénz, nem? A fiatalok elmennek, és az iskolák kiürülnek. Hogy nincs munkahely. Na ez a nagy baj, ez akkora baj, hogyha mi összefogunk az egészet, vál a vál mellett, közösen küzdünk, akkor sem biztos, hogy meg tudjuk oldani a problémát. Mert hát egy gazdasági, bekerült Románia és az áligába, ugye mostan együtt kell, hogy mondjam, németekkel, angolokkal, másokkal versenyezni. Nagyon nehéz. És innen Magyarországról is sajnos fiatalok mennek, de Erdélybe már régebbről mennek, és többen mentek el. És ebben is egyetértettünk, ugye, a közönséggel. És utána mondtam, most engem azért hívtak igazából, hogy imádkozzak. Hát én azért nem fogok imádkozni, hogy Sepsszentgyörgyön legyen székelyzászban, az úgy is lesz ottam. De azért, hogy bent Bukarestben, az országházán legyen székelyzászban, azért igen. Azért imádkozok. Mert ha jó ennek az országnak az én verejtékes munkám, az én adófizető pénzem, akkor legyen jó az én nyelvem is, az én himnuszom is, az én zászlom is, úgy, ahogy van mindenestől. És olyan jó volt, mert elkezdtem a mi atyánkot, ott döbörgött a nagy tömeg, együtt imádkoztunk, és utána elmondtam románul is, és mondtam, hogy hát akkor mondjuk el románul a Tatel Nostrot. El is kezdtem, egyedül is maradtam. Úgy tűnt, az atyafiak nem erős tudják románul a mi atyánkot, de olyan jó volt, hogy a második mondattól már hátul a rendőrök mondták velem a mi atyánkot. Testvérem, hogy mondjam, olyan jó öröm volt a szívemben, mert én azt gondolom, hogyha én bármilyen nagy cicomás prédikációt mondtam volna ottan, hogy mondjam, nem tapsoltak volna meg az emberek. De az az ötlet, az a gondolat, amit akkor a mi Urunk Jézus Krisztus a szeretet parancsával adott nekem, az megoldotta ezt a szituációt. És utána bementünk kávézni az ebédlőbe, szólt a polgármesteri irodába, és szólt a telefon, és kiderült, hogy igen, hát mind a három Hargita, Maros és Kovászna megyei prefektust felmentették, és másokat neveztek ki, és tényleg az emberek hazamentek, és szépen megünnepelték karácsonyt, és aztán elejtették ezt a himnusz éneklés, és pert is, meg mindent, és hát a zászlós ügy is meg fog valósulni, és én mondtam, hogy nem szívesen megyek én Bukarestbe, de arra, hogy megszenteljem én ott azt a magyar székely zászlót az országházán, én hiszem, hogy az én két lábammal ezt meg fogom élni, és el fogok oda menni. Igen, testvéreim, hinnünk kell abba, hogy Isten él, és most nincs olyan nehéz helyzet, hogy ne tudna neked utat mutatni. Csak legyen nekünk elég erőnk, bátorságunk Szent József példájára elcsendesedni, imádkozni, és tanácsot kérni a Teremtő Istenünktől. Mindannyiunknak választ akart adni, és én hiszem, hogy van megoldás. Tehát én ugye tanárként nem adok olyan házi feladatot a gyereknek, amit ő ne tudna megoldani, nem igaz? Hát most kérdem én, hogy mennyi atya, hogy tudna olyan feladatot rád bízni, rám bízni, amire nincs megoldás? Hinnünk kell abba, hogy igen, a szeretet, a jóság diadalmaskodhat az én családomba, az én munkahelyemen, az én közösségembe. És azt gondolom, hogy nem látod, te se látod, én se látom nagyon sokszor a megoldást, hogy hogyan tovább. Menj el a templomba, adj esélyt Istennek, szóljon hozzád. És lelkismerete által egészen biztos, hogy nagyon részletesen vezetni fog, és az is biztos, hogy ha rábízod a döntést, akkor jó döntést hozol, és megoldásra találsz. Hát aki Szent József példájára úgy dönt, hogy egy picit elcsendesedik, és imádkozik, hát az arra Isten áldását kérem.
Böjte Csaba testvér lelki gyakorlatának második részét hallhatták Szent Józsefről.